Az ázsiai országok a legnagyobb nyertesei az orosz kőolajra kivetett szankcióknak. Hiába korlátozták a nyugati országok az orosz olajtermékek behozatalát, bizonyos kiskapukon keresztül a nyersolaj feldolgozott formában így is eljut Európába. Az orosz nyersolajat mosoda országok, mint például Kína vagy India dolgozzák fel. A szankciók kivetése óta ezekben az országokban 140%-kal nőtt az orosz importolaj mennyisége. A Makronom intézet vezető elemzője szerint a legnagyobb probléma az, hogy a szankciók csak rövid ideig vezettek Oroszország export bevételeinek csökkenéséhez. Áprilisra ismét magas számokat produkált az orosz olajbevétel. Szántó Martint Maurer Kristóf kérdezte.
A nyugati világ jelentős része betiltotta vagy korlátozta az orosz olajtermékek behozatalát, idén áprilisban azonban Moszkva nagy olajbevételről tudott számot tenni. Kijelenthetjük tehát, hogy a kivetett szankciók nem tudtak igazán effektívek lenni?
Igen, igen. A probléma ott van, hogy ezek a bevételi források átcsoportulásra kerültek olyan országokba, akik előszeretettel vásárolják az orosz olajat, és kvázi feldolgozva tovább értékesítik a szankciókat kivető országok felé.
Ezeket az országokat mosoda országoknak titulálták. Ezeken keresztül jut el az olaj továbbra is az Európai Unióba, de pontosan mi is ez a folyamat?
Ez a folyamat úgy néz ki, hogy megveszik ezek az országok nagy tételben nyomott áron a Ural típusú orosz kőolajat, és feldolgozzák azt, így már nem minősülnek orosz terméknek, így már saját országuk termékének minősülnek, és így már tudják exportálni, reexportálni kvázi az orosz Ural típusú olajat azokba az országokba, akik kivetették ezeket az exporttilalmi korlátozásokat.
Mely országokról beszélünk itt, és az is fontos kérdés szerintem, hogy mennyivel növekedett meg ezeknek az országoknak a szállítása, amióta ugye ezek a szankciók életben vannak?
Igen, tehát elsősorban Indiáról, Törökországról, az Egyesült Arab Emirátusokról, Kínáról és Szingapúrról lehet beszélni. Ők úgynevezett mosoda országok első körben, és az Ural típusú orosz olajat 140%-os növekedéssel vásárolják azóta, mióta kitört az orosz-ukrán háború az előző évekhez képest, és gyakorlatilag már ők teszik ki a teljes orosz nyersolajexportnak mintegy 70%-át.
Volt arról is szó, hogy ezeknek a szankcióknak a kijátszásában egy bizonyos szellemflotta is részt vesz. Ezt hogyan kell elképzelni, milyennek a működések, hova tartoznak ezek a hajók?
Igen, igen, ez a szellemflotta, ez már régóta létezik, csak a számuk folyamatosan bővül, most már nagyjából 600 hajót számolnak, körülbelül 10%-át teszik ki a teljes olajszállítmányoknak. Több különböző országból érkeznek ez hajók, vannak Panama jelzésűek, vannak indiai, kínai, illetve emírségekből is érkeznek, tehát elsősorban azokból az országokból érkeznek ezek a hajók, amelyek kvázi nem tartoznak a nyugati szankciók alá, vagy nem osztoznak a nyugati szankciókban.
És ahogy halad előre az idő, egyre inkább a nyugati hajók pedig szorulnak ki.
Így van, lassan, de biztosan szorulnak, még a háború előtt körülbelül 80-90%-ban tette ki a nyugati szállítmányozott cégek. Ezek a cégek szállították, vagy pedig olyan biztosítókat kötötték be ezeket a hajókat, amelyek nyugati biztosító, nyugati vállalatok voltak. Na most ezeknek a száma folyamatosan csökken, most 60% alá ment ezeknek az aránya.
Hogyan nem képesek beazonosítani a szellemflottát? Ugye nagyon sok a bizonytalanság e körül. Mi határozza ezt meg?
Igen, hát ezek a hajók tudnak egy kicsit trükközni azzal, hogy meghamisítják a jelentéseiket, illetve a jeladóikat, kikapcsolják, vagy téves információkkal félrevezetik a hatóságokat, így képesek gyakorlatilag félrevezetni és megkerülni a szankciókat.
Mit tud tenni a nyugati oldal ebben a helyzetben? Nyilván több irányba is el lehet innentől fogva ezt vinni, esetleg további szankciókkal, esetleg most inkább a mosoda országokra vonatkozva, mi lenne a megfelelő taktika ebben a szituációban?
Felröppentek hírek arról is, hogy az Európai Unió egy úgynevezett másodlagos szankciókat vezetne be azokkal az országokkal szemben, amelyek segítenek Oroszországnak kijátszani ezeket a szankciókat. Csak azonban az a probléma, hogy például Kína és Törökország esetében ez nem lenne célra vezető, mert olyan fajsú globális szereplők ezek, amelyeket az EU nem engedheti meg, hogy szankcionál, mert ezzel a saját gazdaságát is veszélyeztetni.
Mi akkor inkább egy valószínűbb forgatókönyv?
A jelenlegi helyzet végső soron minden szereplő számára elfogadható, még hogyha nem is kellemes. A nyugat tudja azt kommunikálni, hogy valamit tesz még akkor is, hogyha kevés eredménnyel jár. Sikerült valamelyest csorbítani Oroszország kőolajbevételén, de úgy néz ki, hogy ez egyre kevesebb eredménnyel jár, és most már ott tartunk, hogy gyakorlatilag az elmúlt hónapokban már visszatért a háború előtti szinthez. Ez még ingadozhat, mert ugye azért a szállítmányok nagy részét még mindig nyugati hajók szállítják, de ezeknek az aránya folyamatosan csökken, így nyugatnak a befolyása is folyamatosan csökken a az orosz kőolaj export szállítmányokra.
Tehát a nyugat szempontjából a jelenlegi helyzet fenntartása inkább kommunikáció szempontjából fontos.
Pontosan azt lehet mondani, hogy tettek valamit, próbálják visszafogni a export bevételeket, valamelyes sikerül is, csak az látszik, hogy az idő a nyugat ellen dolgozik, mert Oroszország úgy néz ki, hogy kezdi megtalálni azokat a kiskapukat, amelyeken keresztül eljuttathatja az orosz olajat, akár még feldolgozott állapotban a nyugatnak is.
Esetleg az ársapkával kapcsolatban számíthatunk variációra? Voltak olyan jelentések és vélemények, hogy akár 30 dollárra is le lehetne csökkenteni, hogy ez visszavágja az orosz bevételeket. Ez egy reális lehetősége.
Lehetséges forgatókönyv lenne, csak az a probléma, hogy Oroszország akkor valószínűleg nem értékesítene annyi nyersolajat, az viszont óriási árfelhajtó hatással lenne a globális olajpiacokra, ugyanis Oroszország nagyjából 12%-át teszi ki a teljes kőolaj, globális kőolaj exportnak, és hogyha ez kiesne, akkor egy újabb energiaválsággal néznénk szembe. Csak ez a kőolaj oldaláról, nem a földgázéről.
A Makronom Intézet vezető elemzőjét, Szántó Martint hallották. Egyébként jelenleg 1%-os mínuszban a kőolaj. Az amerikai könnyolaj 68,80 $-en jár, a Brentet 73,44 $-en jegyzik. Az árak emelkedésére számítanak és aggódnak a túl sok termés okozta logisztikai problémák miatt a gabonatermelők. Az Encorn Kft. Ügyvezetője azt mondta a Trend FM-nek, hogy minimális áremelkedés az amerikai piaci folyamatok hatására már belföldön is megfigyelhető, de ez várhatóan nem maradt tartós. Kovács Tamás arról is beszélt, hogy most körülbelül 1,5 millió tonna tavalyi készlet van a hazai silókban, ehhez adódik idén csak nem 5,5 millió tonna búza, valamint 2 millió tonna árpa. Ekkora mennyiségre jelenleg nincs kereslet, ezért súlyos raktározási és logisztikai problémák alakulhatnak ki a nyár folyamán. Kovács Tamással Némedi Kincső beszélgetett.
Elkezdődött az aratási szezon, viszont a gabonák esetében több olyat is hallani, hogy az árak csökkenhetnek, vagy éppen emelkedő tendenciát fognak mutatni. Mi most akkor az igazság? Mire számíthatunk a következő időszakban?
Ahogy ez szokott lenni a koraiak, azok nem olyan jó hozamot mutatnak, és sajnos itt a beltartalmakkal is gondban. Kifejezetten alacsony hektóval jöttek be a hektolitros fontos értékmérő az árpánál. Az első bejövő mennyiség azok sajnos gyenge minőséget mutattak, de hát majd most jön a java. Azért én azt gondolom, hogy az árpában is, meg a búzában is kifejezetten szép hozamokkal tervezhetünk, ezek egy-két héten belül realizálódnak, azért lesz, ahol 8-9 tonnás árpákat is fognak vágni. Hát ami az árakat illeti, ugye most már gyakorlatilag december óta folyamatos volt az áresés, olyan szinte jutott az ár, amit nem gondolt volna senki, se termelő, se kereskedő, se feldolgozó, hogy ide elérhetünk. Az árpában gyakorlatilag az ország részektől függően, mondjuk az ország keleti részében olyan 43-44 ezertől, ilyen 51-52 ezer forintig, mert mondjuk az ország közepén a Duna vonalában, itt talán itt vannak a legjobb árak. Azt érezni most egy kicsit, mert most lett egy ilyen kis hangulat a termelők között, hogy talán lesz egyfajta ár visszarendeződés. Ennek van némi alapja egyébként, mert nem belföldön keresen adok, hanem Észak-Amerikában, az Egyesült Államokban elég komoly aszály van, és ez a csapadék hiány ez kicsit a hozamvárakozásokat átírta. Egy néhány százalékkal csökkentek. Elsőben egyébként érdekes módon a kukoricában a magas, illetve jó hozam elvárások. Ez ugye a tőzsde egy nagyon érzékeny műszer, és az azonnal lereagálta ezeket a híreket, és ugye a chicagói tőzsde az meg a kályha, az egész világ, onnan valamennyi európai tőzsde a chicagói tőzsde alapján árad és azt figyeli. Egy búzában egy olyan két hét alatt egy olyan 10-12 eurót ment föl az ár. Ez belföldön azért ennyire nem árazódott. Érezhetően 1-2 ezer forinttal a nagy kereskedői árakat azt megmozgatta, tehát annyit emelt rajtuk, de ebben a kérdésben egyáltalán nem vagyok derülátó. Én nem gondolnám, hogy ez egy független az amerikai helyzettől, ez egy tartós belföldi áremelkedés lehet.
Jól értem, hogy akkor a termelőknek ez nem egy ideális helyzet, és ők áremelkedésre számítanának, áremelkedést szeretnének.
Igazából amit most ebben a hurrá hangulatban, hogy úristen, egy kicsit megy fel az ár, most ezt sokan érzékelik, azért én olyan értelemben óvatosságra intenék mindenkit, hogy nem tudjuk hajszál pontosan, de nagyságrendileg 1,5 millió tonna átmenő készlet van a magyar tárházakban, tehát tavalyi termés, és ehhez most jön több mint 1 millió hektár hozama, ami az én tippem szerint legalább 5,5 millió tonna búzát fog jelenteni. Ez azt jelenti az átmenő készlet előtt, hogy lesz 7 millió tonna búza, amihez még jön mondjuk 2 millió tonna árpa, ez összesen lesz 9 millió tonna gabona. Ez irgalmatlan mennyiség, A kereskedelem viszont nem a szokványos mederben folyik, nem sokan tudtak nagy pozíciókat építeni, nincsenek fuvarlangok, tehát a szokásoktól eltérő módon nem rendelték meg előre a fuvarkapacitásokat a bizonytalanság miatt a nagy kereskedők, és ugye hajókat meg vonatokat nem lehet egyik a másikra leakasztani. A nagy külpiaci partnerénk, itt elsősorban Olaszországra gondolok, gyakorlatilag szinte nem vásárol, nagyon-nagyon kevés árut lehet eladni most olasz irányba, többek között azért, mert a ukrán gabona ugye oda is oda talált, és a tradicionális piacainkat elfoglalta, úgyhogy alapvetően az exportpiacaink azok gyakorlatilag tartanak. Én azt gondolom, hogy a következő hetekben lesznek olyan részei az országnak, ahol kifejezetten be fog dugulni az aratás, lesz egy ilyen logisztikai torlódás, azért, mert ezt a hatalmas mennyiségű gabonát azokban a tárházakban, aminek egy jó része részben vagy egészében már foglalt a tavalyi árukészletek miatt, nem biztos, hogy minden gond nélkül be fog férni, ezért aztán lesz egy olyan eladói nyomás azok a termelők, akik attól félnek, hogy nem tudják elhelyezni az árukat, vagy nem tudják értékesíteni, ők még arra is rákényszerülnek, hogy áron alul értékesítsenek. Tehát következő hetekben, a betöltési időszakban nem tud jelentősen följebb menni az ár, abban én szinte bizonyos vagyok.
Ezt a mennyiséget valamilyen szempontból nem korrigálja az, amit még az interjú elején említett, hogy a minőség viszont nem olyan jó. Így az aratás folyamán ez már látszik bizonyos esetekben, és nem hozza helyre ezt a túl sok mennyiséget, amit még korábban is előrejeleztek a termelők.
Inkább arra fogjuk késztetni a vásárlókat, és arra teremt lehetőséget, hogy válogassanak. Tehát, hogy igazából azok a áruk fognak biztonsággal piacra kerülni, amiknek a minősége megfelel a standardeknek. Ez a búzának különös jelentőséggel fog bírni egyébként, mert ott az idei év az olyan, hogy szinte biztos, hogy probléma lesz a fuzáriummal, és a fuzárium kosztatoxikózissal, vagy toxintermeléssel, tehát biztos, hogy a dontoxin az idén egy különösen nagy probléma lesz. Talán sokan gondolkodtak úgy, hogy mivel ilyen alacsony a búza ára, ezért kevesebbet fordítottak a gombelnél védekezésre és különösen a kalászvédelemre, így aztán biztos lesznek olyan tételek, amik egész egyszerűen nem lesznek piacképesek. Az elmúlt években lehet, hogy amikor egy ilyen részleges áruhely van, akkor még akár az is lehetett volna, hogy ezek elmennek könnyedén. De ebben az évben ilyen árubőség mellett szerintem csak a teljes jelenben lévő tételek fognak piacra kerülni.
Ha az előttünk álló időszakot nézzük kicsit, akkor milyen időjárás lenne az ideális a termelők számára, és nem is most feltétlenül a gabonára gondolva, hisz annak az aratása most zajlik, hanem a többi növény esetében, amik a nyár folyamán vagy szeptemberben lesznek majd szem előtt.
Most az lenne jó, hogyha az aratás békébe lemenne. Magyarul most túl sok eső már nem kellene, hogy legalább ami megvan minőség, az maradjon meg gond nélkül be tudjanak takarítani, és aztán természetesen hát időről időre meg kéne állni a tavaszi vetésű kapásoknak ahhoz, hogy jó hozam legyen belőle. A kukorica szemben a tavalyi ilyenkor már pusztító a szájjal, most nagyon-nagyon szép állapotban vannak az ültetvények. Reméljük, hogy ez a szint megmarad, és akkor lesz egy szép hozam, hogy legalább az önköltség relatíve alacsony szinten tartható legyen, mert hogyha ezekkel a magas input árakkal, amik mellett most kénytelenek voltak ugye a termelők dolgozni, egy esetleges alszály okozta hozam kiesés, annak már nagyon drámai hatása lenne. Igazából egyelőre eddig látunk előre, azt gondolom, hogy a gabonákon túl még nem érdemes menni. Az olajos növények a forgóról még semmiképpen, szeptember még messze van a betakarítás. A repce betakarítás egyébként itt van a nyakunkon, egy 3 hét múlva szerintem már a repcéket is vágják. Országos szinten nagyon szépet mutatnak, szerintem sok helyen lesz 4 tonna fölötti hektáronkénti hozam, olyan 150-160 ezer forint körül van a repce ára. Én szerintem ezeken az árakon egy ilyen 4 tonnás hozammal számúban még valamennyi profit is maradhat rajta. Szemben magabban a félékkel, mert azért a 41 nyelv forintos ártam, meg az 51 nyelv forintos búzán ott nagy valószínűséggel idén nem sok fedezet marad, úgyhogy ott valószínűleg veszteséggel lesznek kényszerek értékesíteni.
Kovács Tamást, az Enkorn Kft. Ügyvezetőit hallották az idei gabonapiaci várakozásokról. 7 óra 27 perc van, 3 perc múlva 7:30-kor mondjuk el a legfrissebb híreket, információkat. 7:30 után pedig már arról lesz szó, hogy egy fél év kellett a mesterséges intelligenciának, hogy meghódítsa a hazai egyetemeket.